Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, Böjt harmadik vasárnapján. Ézsaiás prófétának könyvéből van a mai igénk, a 43. fejezet, 22. versétől kezdve. Istennek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt mondja az Úr. De nem engem hívtál segítségül, Jákob. Nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, véres áldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért töménezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál el véres áldozatait kövérjével. Bizony nekem csak vétkeiddel szolgáltál, én értem csak bűnökkel fáradoztál. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Hogyha valamilyen olyan szituációba, helyzetbe kerülünk, ahol a teljesítményünket mérik, akkor mik mondjuk azok a pozitív visszajelzések, mondjuk egy ilyen, lehet ez vizsga, vagy sportverseny, vagy munkahelyi értékelés, vagy bármi más. Mi az, ami pozitív, vagy milyen mondatok szoktak elhangozni, amikor pozitívan jeleznek vissza, hogy a teljesítményünk tekintetében, tehát hogy rendben van a teljesítményünk. Milyen mondatok szoktak elhangozni? Hogyan szokták azt mondani, hogy hát ez így most rendben van? Ügyes vagy például, ez egy szép volt, ez is nagyon jó, szép volt, igen, ügyes vagy. Tudunk esetleg még mást mondani?
Oké,
igen, egészen röviden ennyit is lehet mondani, hogy oké, teljesen rendben vannak a dolgok. Nézzük meg a másik oldalt, hogyha mondjuk negatívan értékelik a teljesítményünket, akkor milyen mondatok hangozhatnak el? Van még mit fejlődni, igen. Lehet ilyen, hogy van még mit fejlődni, ez ilyen kicsit ilyen eufémisztikus, az egy ilyen finoman fogalmazza meg a lényeget, vagy hogy ez most gyenge volt, például azt is lehet mondani, vagy hát nem tudom én, hát nem ez volt a legjobb pillanatod, vagy hát és még akkor ezt lehetne fokozni, de azt hiszem, igen, a nyomdafesték talán eddig tart most, és akkor itt bezárjuk ezt. Na de vajon találunk-e olyan mondatot, amely mind a pozitív, mind a negatív értékelés kapcsán, vagy hogyha mondjuk jól teljesítettünk, vagy akár rosszul teljesítettünk, mind a két esetben elhangozhat, és hogyha pozitív a teljesítményünk, akkor még jobban megerősít bennünket, ha pedig negatív, akkor meg vigasztal. Van egy ilyen mondat, ami mind a két esetben elhangozhat. Van-e tippünk esetleg, hogy milyen lehet ez?
Jó lesz.
Vagy többet várunk, vagy jó lesz, igen. Az a mondat, amire gondolok, az az, hogy te megtettél mindent. Te megtettél mindent. Ugye, hogyha jó a teljesítményünk, akkor te megtettél mindent. Szuper, nagy. Ha viszont rossz a teljesítményünk, akkor te megtettél mindent, tehát ez azt jelenti, hogy tudhatom azt, hogy én beletettem mindent, ami képességeim szerint lehetséges volt. Már nagyon régen az emberi teljesítménnyel foglalkozó szakmák, legyen itt a humán erőforrás, vagy pszichológia, vagy bármi más, rádöbbentek arra, hogy az embereket motiválni, jobb teljesítményre sarkalni, és segíteni abban, hogy magukból kihozzák a legtöbbet, ahhoz nem csupán arra van szükség, hogy legyen egy objektív, teljesen száraz, minden körülményektől független mérce, hogy most mit kell teljesíteni. Mert az egy dolog, jó, ha van ilyen, amikor azt nézzük, hogy akkor objektívan, na most ez akkor 2, 3 vagy 4, vagy éppen ahogyan értékelik az adott munkát, hanem az is nagyon fontos, és talán még fontosabb, hogyha az illetőhöz mérten, avagy korábbi teljesítményeihez mérten értékelik az adott teljesítményt. Tehát, hogy magához képest fejlődött-e vagy sem. Ennek a kettőnek együtt kell mennie. És hogyha meghallom ezt a mondatot, hogy te megtettél mindent, akkor biztosan tudhatom azt, hogy a képességeimhez, lehetőségeimhez, körülményeimhez, erőmhöz, kvalitásaimhoz, képzettségemhez képest én mindent megtettem, amit csak lehetett. Ennél többet, ha megfeszültem volna, se tudtam volna tenni. Nagyon érdekes ennek tekintetében megnézni, hogyha kilépünk egy kicsit most akkor a munkahelyi, iskolai vagy bármilyen más környezetből, hogy vajon az Isten hogyan tekint az én teljesítményemre. Vajon az, amit én teszek mondjuk az ő érdekében, az Isten ügye Istennek az ügye érdekében, vagy a hitéletben teszek dolgokat, azokra az Isten vajon hogy tekint? Hogyan értékeli? És vajon elhangozhatnak-e ilyen mondatok, hogy szép volt, jó volt, hát ez kevés volt, vagy te megtettél mindent? És ilyenkor egy picit most még itt az elején belegondolhatunk abba, hogy vajon mi megtettünk-e mindent. Izsaiás proféta könyvéből van a mai igénk, amely profétai könyvekhez híven nagyon kettős, két pólusa van a profétai üzenetnek. Az egyik pólusa az üzenetnek az az ítélet. Mit jelent ebben az összefüggésben az ítélet? Azt jelenti, hogy az a csoport, vagy az a személy, akihez a proféta szól, azzal valami probléma van. Hát az Isten általában olyankor küldött profétákat üzenetekkel, amikor valami probléma volt, és akkor elmondta, hogy mi ez a probléma, és hogy rossz úton jártok, és azoknak a rossz dolgoknak, amiket tesztek, vagy jó dolgoknak, amiket nem tesztek. Tehát ennek a viselkedésnek, vagy életvitelnek lesz következménye. Mégpedig elmarasztaló következménye, ezt nevezzük ítéletnek. És hát itt is Ézsaiás proféta bizony a nép útjai fölött kimondja az ítéletet, hogy rossz úton jártok. De minden egyes profétánál van egy másik pólus, így most Ézsaiás profétánál, a mai igényben különben ez gyönyörűen fog látszani mind a kettő. A másik pólus, ami pedig a kegyelem. Ez azt jelenti, hogy az Isten embermentő szeretete is mindig megjelenik a profétának az üzenetében. Az Istennek az embermentő szeretete, amely tényleg meg akarja menteni az embert sokszor saját magától. Általában erre van a legnagyobb szükség, hogy az ember saját magától megmentse az Isten. Így hangzik a mai igénk első fele, az ítélet része. De nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, véres áldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál el véres áldozataid kövérjével. Ahhoz, hogy megértsük ezt a pár mondatot, tisztázzunk el azt, hogy mi ez az áldozat dolog, amit úgy tűnik, hogy itt egy kicsit túl van spilázva ebben a szakaszban, mindenfajta áldozatokról, égő áldozat, véres áldozat, hála áldozat, meg ilyesmiről van szó. A mai igény szempontjából elég annyit tudni, hogy abban a korban, amikor Ézsaiás proféta élt, az áldozat volt az Istennel való kapcsolattartásnak a fő eszköze. Tehát, hogyha valaki kérni akart valamit az Istentől, akkor áldozatot kellett bemutatni, egyfajtát. Ha megköszönte, mert megkapta azt, amit kért az Istentől, akkor egy másik fajta áldozatot kellett bemutatni. Ha az ember úgy érezte, hogy rossz úton jár, és bocsánatot akar kérni az Istentől, arra is volt áldozat különböző szinteken. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy tényleg ez volt a kommunikációs csatorna az Isten és az ember között, ezek az áldozatok. De most nem is az a lényeg a mai igény szempontjából, hogy ezek az áldozatok milyenek voltak, hanem az a tartalom, amit jelentettek, mert hogy ez mind a mai napig megvan az Istennel való kapcsolatunkban. Hát, hogyha kérek az Istentől, ha megköszönöm azt, amit ad, ha hálát akarok neki adni, a dicsérem őt, vagy hogyha bűnbocsánatot kérek, ma már nem áldozatokkal, hanem másképpen, főleg imádság formájában tesszük meg ezeket, de mégis a lényeg ugyanaz maradt. Isten azt mondja itt a népnek, hogy bizony te nem akartál kapcsolatot fölvenni velem. Nem akartál kapcsolatba lenni velem. Nem akartad velem megosztani a dolgaidat, nem kérted a segítségemet, nem köszönted meg, ha adtam valamit. Néma voltál az irányomba. És ez a szomorú igazság, amit Ézsaiás profétának kellett kimondania, amelynek bizony meglett, megvolt, meglett a következménye. Sőt, még ennél tovább megy az üzenet, mert azt mondja, bizony, nekem csak vétkeiddel szolgáltál, én értem, csak bűnökkel fáradoztál. Micsoda groteszk ez a kép, gondoljunk csak bele. Hogy az Istennek bűnnel szolgálni, ez nyilvánvalóan lehetetlenség, és igazából nem tudom, itt, mert írott szöveget olvasunk, és nem érezzük a hangsúlyokat, hogy itt most iróniáról van szó? Vagy tényleg erről volt szó, mert akkor az tényleg nagyon súlyos helyzetet jelent. Hiszen a bűn az Istentől távolít, sőt, ha a bűnről, mint olyanról beszélünk, az maga az Istentől való távolság, állapota. Tehát hogyan is lehetne az Istennek bűnnel szolgálni? Sehogy sem. Nyilvánvalóan a próféta arra világított rá, az Isten azt üzente a népnek, hogy nem elég, hogy nem akartál beszélni velem, szóba se álltál velem, hanem ráadásul még távolodtál is tőlem direkt. Léptél, távolságot vettél tőlem. És hát itt azt hiszem láthatjuk azt, hogy itt az igénknek az első felénél, ami a nagyobbik része a mai igénknek, hogy hát a teljesítmény az, hát hogy mondjam, tehát hogy hagy némi kívánnivalót maga után. Hogyha teljesítmény értékelést kellene adnunk a Izraelről, Isten népéről ott és akkor, hát akkor elég lesújtó lenne a véleményünk, és nagyon messze vagyunk még csak attól is, hogy te megtettél mindent, ami tőled telik. Még attól is nagyon messze vagyunk. És akkor itt tegyük fel a kérdést, és egy kicsit vonatkoztassuk magunkra az igét, hiszen akkor van Isten igéjének igazán jó üzenete, hogyha magunkra vonatkoztatjuk, hogy mi a helyzet velünk. Ilyenkor böjti időszakban különösképpen is feltehetjük ezt a kérdést, mi a helyzet velünk. Vajon mi mit tettünk azért, hogy az Istenhez közelebb jussunk? És ne legyenek illúzióink a mai igével kapcsolatban, kényelmes lenne ezt a mai igét eltávolítani tőlünk, és azt mondani, hogy egy kb. 2500-2700 évvel ezelőtti szituációról szól, hát ez nem rám vonatkozik. Ez távol van, megfigyeljük itt az Isten tiszteleten, és akkor jó távol marad tőlünk. De az a helyzet, hogy ez az ige itt és most igaz. Ugyanis Pál apostol megfogalmazza már az Új Szövetségben, a Római Levélben azt az örökérvényű igazságot, így szól, hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Pál apostol azt a nagyon tragikus helyzetet vázolja föl itt előttünk, azt az általános igazságot, miszerint az ember képtelen olyan teljesítményt nyújtani, amivel elérhetné az Istent. És az ember képtelen arra önmagában, hogy az Istenhez eljusson, és hogy elegendőt tegyen ahhoz, hogy az Isten erre válaszul, bármit is tegyen velünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetünk kedvesek, nem lehetünk jó akaratúak, nem lehetünk rendesek, nem lehetünk irgalmasok, vagy nem lehetünk szeretetreméltók, de lehetünk, és ezek mind szuper tulajdonságok, csak hát kevés. Sőt, igazából nem is kevés, mert aki azt gondolja, hogy mindezekkel a tettekkel, viselkedéssel, rendességgel az Istenhez el lehet jutni, vagy az ő szeretetét meg lehet vásárolni, az nem keveset tesz csupán, hanem rossz úton jár. Mert nem ez az útja az Istenhez való elérésünknek, nem a tett kevés valójában, hanem rossz az út. Mi akkor a megoldás? Mikor lehet az én tetteimnek súlya? Mikor lehet az én tetteimnek valódi értéke? Mikor mondhatom el azt magamról az Istennel való kapcsolatomban, hogy én megtettem mindent, ami tőlem telik? Mikor hangozhat el ez a mondat? És itt jön be a prófétai igéknek, vagy a prófétai könyveknek a másik tulajdonsága, vagy hát a másik pólusa, az ítélet volt, amiről eddig beszéltünk, elhangzott, kemény volt, de ott a másik pólus is érkezzen meg, ami pedig nem más, mint a kegyelem. Ezzel fejezi be a mai igénk, ezt mondja az Úr, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Az Isten az, aki megoldja a helyzetet. Azt mondja, én vagyok az. Igen, majd ő lesz, aki megoldja ezt a reménytelennek tűnő helyzetet. Ő az, aki ezzel tud mit kezdeni. Akar is, és tud is mit kezdeni vele. Azt mondja, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat. Az Isten azt ígéri, hogy az ő vele való kapcsolatban eltörli azt a hatalmas nagy távolságot, ami közte és köztünk van, azáltal, hogy ő közelebb lép hozzánk, és azt mondja, vétkeidre többé nem emlékezem, azaz nem csupán az állapotunkra reagál, de a tetteinkre is. Tehát mindaz a rossz, amit teszünk, vagy az a jó, amit elmulasztunk, arra majd nem fog emlékezni az Isten, mikor meg kell állnunk majd a színe előtt. Figyelmen kívül hagyja. Az Isten megtehette volna azt, hogy magunkra hagy bennünket, hogy egyedül hagy bennünket. Hát mit érdekelné őt a mennyekben az, hogy mi velünk mi történik? Neki semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy nekünk jó legyen. Neki attól nem lesz jobb vagy rosszabb. De mégis annak ellenére, mégis megtesz mindent, értünk. Az ember képtelen, még magához képest is, hogy megtegyen mindent. Képtelen eleget tenni az Isten országáért. De az Isten mégis megtesz mindent azért, hogy mi eljuthassunk ő hozzá, és vele kapcsolatban lehessünk. És higgyük el, ha ő azt mondja saját magáról, hogy én minden telhetőt megteszek, ami tőlem telik, akkor az elegendő lesz. Akkor az elegendő lesz mindannyiunk számára. És ekkor, ha ezt elfogadjuk, ha elhisszük ezt, és megtapasztaljuk az Istennek a közelségét, ami nem a mi érdemünk, hanem az ő feltétel nélküli szeretetének eredménye. Ha ez megtörténik, akkor lesz valódi értéke a mi tetteinknek is. Mert akkor már nem kényszer alatt, a kifizetésnek a kényszer alatt, az mennyek országába való bevásárlásnak, a magunk bevásárlásának a kényszere alatt tesszük mindazt, amit teszünk, hanem szabadon. Azért, mert lehet, mert szabad, és mert az Isten erre indít bennünket. Már nem azért, hogy valutaként használjuk az Isten szeretetének megvásárlására, hanem azért, mert megtehetjük, és mert Krisztustól, akit elvileg mi követünk, ezt tanuljuk meg. És itt térünk vissza a végén az különféle áldozatokhoz, amik itt voltak ebben a mai ige szakaszunkban, pontosabban ahhoz, amit ezek az áldozatok jelentenek, hálaadás, kérés, dicséret. Mindezeknek, amiket teszünk mi az Isten útján való járás közben, az Istennel való kapcsolatunkban, mindezeknek akkor van valódi értéke, hogyha ez már az Isten közelében és szabadon történik meg. Mert én már tudom, hogy az Isten szeret engem. Én tudom, hogy ő már megtett mindent. Én tudom, hogy ő már Jézus Krisztust elküldte. Ézsaiás proféta még ezzel nem is volt tisztában. De mi már igen, ebből a szempontból okosabbak vagyunk, mondom így vizélbe, és mi már tudjuk ezt, és így hálánknak, kéréseinknek, imádságainknak, jó tetteinknek, irgalmunknak, a másik felé való odafordulásnak, mindennek már igazi és valódi értéke van a keresztény embernek a szabadságában. Mert csak így, félelem nélkül, és szabadon tett erőfeszítések mentén igazi ez a mondat, ami mondhatjuk így, hogy a mai alkalmunknak a vezér mondata, te megtettél mindent. Így tudunk megtenni mindent. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt a számtalan lehetőséget, amivel te megszólítottál bennünket, amivel te igazán ott vagy mellettünk, és amivel te újra és újra lehetőséget biztosítasz a számunkra, hogy felvegyük veled a kapcsolatot. Arra kérünk, hogy felismerjük ezeket az alkalmakat, hálát tudjunk értük adni, ki tudjuk használni ezeket az alkalmakat, és utána szabadon, és igazán tudjuk a jót tenni másokkal, és tenni a te országodnak az ügyéért. Így legyen. Amen.